Ezen a héten, egész héten egy elég hosszú részt vettünk az apostolok cselekedeteiből. A 27-et, amikor egy hajótörést ír le nekünk Lukács, ennek a könyvnek az írója szemtanúként. Ennek az utolsó szegmensét olvasom, az apostolok cselekedetei 27. része, 39-től 44-ig terjedő versek. Amikor megvirradt a szárazföldet, már nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Amikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt. Mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdve szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Két verset hadd olvassuk föl egy korábbi részről, és innen egy újra. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. És az utolsó mondat. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Hát ez a mondat, hogy így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre, ez egy tipikus happy end mondat. Ugye így lehetne befejezni egy jó történetet, egy olyat, aminek boldog a vége, és jó is itt abba hagyni egy történetet, hogy így történt, és minden jó, ha vége, jó, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Erről szól tulajdonképpen a Pálék története, és némileg erről szóltak bizonyságtevések is itt ezen a héten, hogy hogyan szabadított meg valakit Isten, hogyan menekített ki. Például Puhi vagy Elek történetében azt olvassuk, hogy borzasztó veszély fenyegette az életüket, különböző okoknál fogva. Például Elek is, amikor kimászott az autó roncsaiból, amivel autóbalesetet szenvedett, elmesélte nekünk, hogy mások azt mondták neked, hogy na látod, megmentett téged az Isten, ajándékba kaptad az életedet. Valami ilyesmit látunk itt is, hogy itt egy hajó, ezen a hajón, aki esetleg nem volt az előző estéken, 276 ember utazott, rabok, rabszolgák, kereskedők, katonák, matrózok, mindenféle ember, és ezek az életüket ajándékba kapták az Istentől, megmentette őket az Isten. Úgy is mondhatnánk, hogy végigmentek az ítéletidőn, aztán Pál hatására hit életidőbe keveredtek, elkezdtek bízni, hinni, és most itt van az életidő, minden rendben van, megnyugodhatnak. Azonban van itt egy érdekes és meglepő dolog, hogy mi egyből ugye abból a szempontból látjuk ezt, hogy ők megmenekültek, a saját életüket ajándékba kapták Istentől, de Pál apostolnak nem ezt ígérte meg Isten korában, hanem a következőt, azt mondja, még korábban, amikor már nagy viharban voltak, és még nem látszott, hogy hogy fognak megmenekülni, ezt az ígéretet kapta Pál apostol. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta azokat, akik veled vannak a hajón. Isten neked ajándékozta azokat, a másikakat. Szóval ez kicsit olyan, mintha nem is a saját életüket kapták volna ajándékba, Pál sem a saját életét kapta ajándékba, meg az ott a hajó többi utasa. Elsősorban nem a saját életüket, hanem a többi emberét kapta ajándékba. Erről szeretnék ma beszélni, hogy amikor elérjük az életidőt, amikor az Isten betör az életünkbe, és életet hoz oda, akkor kiknek az életét kapjuk mi ajándékba? Egyrészt ebben a történetben azt látjuk, hogy az egyik ember kapja a másik élő embert, mint itt Pál esetében. Aztán másrészt azt látjuk, hogy az Isten kapja az élő embert ajándékba, és harmadrészt pedig az, hogy az ember kapja az élő Istent. Tehát az ember az élő embert, az Isten az élő embert, és az ember az élő Istent kapja ajándékba. Lássuk tehát az elsőt. Az ember az élő embert kapja, az egy élő ember életét kapja ajándékba. Nehéz élő ajándékot kapni. Akik szülők, azok pontosan tudják, hogy mi a különbség egy élő ajándék, meg egy nem élő ajándék között, meg a gyerekek is pontosan tudják. Tehát amikor mondjuk ugye közeledik itt a húsvét, és azon gondolkodik egy szülő, hogy vajon csoki nyuszit, vagy plüss nyuszit vegyen, vagy igazi élő nyuszit, akkor a több szempontot is figyelembe kell venni. Ugye, mert ugye a hatás az biztos, hogy nagyobb az élő nyuszi esetében, azonban az élő nyuszi minden bizonnyal el fog kezdeni bekakilni, bepisilni, büdös lesz, elszaladgál, ugrabugrál össze-vissza. Amikor szeretnénk gyámbászni, akkor el akar menni, amikor azt akarjuk, hogy menjen el, akkor odajön. Szóval, és ráadásul nagyon törékeny ugye egy nyuszi. Mi a családunkban, Dányi családban 4 gyerek nőtt föl együtt, és hát mi jó pár nyuszit átküldtünk a más világra, úgyhogy én azt hiszem, hogy az ENSZ lehet, hogy egy emléknapot is el fog rendelni a Dányi család nyuszik ellen elkövetett bűnei miatt. Na minden esetre, hát ez így van, a nyuszik azok ilyenek, az élő nyuszi ilyen. Egy plusz nyuszi az egész más, azzal sokkal egyszerűbb elboldogulni, azt megveszünk, letesszük valahova, ott marad. Ugye fölveszünk, akkor nálunk van, nem piszkít oda sehova, nem megy el, nem büdös, sokkal illendőbben viselkedik, mint egy élő nyuszi. Na most ilyen értelemben egy felnőtt fejjel azt mondjuk, hogy na hát az a jobb akkor. Hogy olyat kéne inkább, ugye, ami nem élő, hanem valami, ami rendesen viselkedik, nem él. Pál apostol is talán meglepődhetett, hogy Isten azt mondja neki, hogy ilyen ajándékot adok neked. És sok mindent várhatott Pál, és akkor egyszer csak azt mondja neki Isten, hogy én ezeket az embereket ajándékozom neked itt a hajón. Hát végignézhetett Pál rajtuk, és azt mondja, hogy itt van börtöntöltelékek, kabzsi kereskedők, gyáva matrózok, akik korábban olvastuk, hogy meg akartak szökni a hajóról, ott akartak hagyni mindent, és olyan katonák, akik őt meg akarták ölni. Na most ezek után az ember nem lett annyira lelkes, hogy na ez az ajándék, tadám, tessék. Pál azt mondta, hogy köszönjük, de maradjunk inkább a plüssnél. Az emberek is eléggé, hát az emberek is nehéz bírni, még sokkal nehezebb, hogyha élnek, még sokkal nehezebb, mint a nyuszikkal. Jancsó Miklósnak van egy ilyen mondása, hogy ha én állat lennék, nem tartanék embert a lakásban. Lármázik és piszkot csinál, meg egészségtelen. Szóval azt érezzük, hogy hát lehet, hogy tényleg jobb is lenne nem ilyen ajándékot kérni az Istentől másik embereket. Mint ahogy mondom, gyáva matrózok, gyilkos katonák, kabzsi kereskedők és börtöntöltelékek. Mert ezek tényleg ilyenek voltak, ők is inkább más szerettek volna, a hajó többi tagja sem egymás szerette volna ajándékba kapni. Hanem a katonák inkább a karriert választották volna, ők gond nélkül leszúrták volna az összes foglyot, csak hogy nehogy bajba keveredjenek, mert ugye, hogyha egy katonától megszökött valaki, akkor azt a katonát felelősségre lehetett vonni. Tehát ők inkább a karrierjüket választották volna, mint a többi embert ott a hajón. A kereskedők jobban örültek volna, hogyha inkább egy-két rabot dobnak a tengerbe, mint hogy az ő portékájukat kelljen a tengerbe dobni, hogy az meg is történt. Hát a matrózok, azokról meg ne is beszéljünk, azok a saját életükért mindent odaadtak volna, mint láttuk, el akartak menekülni ott, hogy van mindenkit a slamasztikában. Mert tényleg így szoktunk reagálni, amikor viharba keveredünk. Sokszor azt hiszem, hogy nemhogy nem úgy nézünk a többi emberre körülöttünk, mint akik ajándék a számunkra, hanem úgy nézünk, hogy mentsük, ami menthető, bármi áron és bárkinek a kárára. És az eszünkbe se jut, hogy mentsük, aki menthető. Ezért fordul elő az, hogy az ember, amikor viharba kerül, akkor beáldozza a házastársát, beáldozza a gyerekét, vagy beáldoz egy másik népcsoportot. A házastársát azért, mert többet kell dolgozni, nincsen rá időm, a gyerekét lehet, hogy azért, mert ő neki most kell kiteljesednie, és új családot akar, és a másik népet pedig azért, mert elveszi tőlünk a munkát, és inkább mi is leölnénk szinte, mint a katonák, hogy na most vihar van, itt mentsük, ami menthető, és áldozunk föl másokat. Szóval nem annyira tetszik ez az ajándék, hogy más emberek legyenek az ajándék. Hogy az ember így adjon nekünk, Isten így adjon nekünk menekülést élő emberekkel. Pedig hát a legkisebb gyerek is tudja, hogy az élő ajándék az többet számít, mint a plüss. Igaz ugyan, hogy több vele a gond, de bármelyik kisgyereket megkérdezzük, hogy inkább egy élő nyuszit szeretne, vagy egy játéknyuszit, az élőre fog szavazni. Mert ösztönösen érzik, hogy az élet az mindennél nagyobb ajándék. És egy élő ember az mindennél nagyobb dolog. És nem érdemes lecserélni valami halottra. Sosem felejtem el, van egy kedves ismerősöm a Felvidéken, aki óriási családból származik. Lehet, hogy már valakinek meséltem ezt a történetet. Hát óriási, szóval heten vannak testvérek, és nagyon-nagyon jól sikerült család. Mindenki, igen, normális, és jó hangulat van ott náluk. Szeretet uralkodik tényleg közöttük. Érdekes egyébként, hogy ez egy olyan család, ahol az édesanyának megmondták az orvosok, hogy meddő, és nem lehetnek gyerekei, ezután pedig 7 gyereket szült. Ez az édesapa, ennek a családnak a feje mondta nekem azt a mondást, hogy ahogy ő látja a magyarokat, vagy a magyarországi magyarokat, ő most úgy látja, hogy úgy vagyunk, mint az az ember, aki eladja az autóját, hogy benzint vehessen. És ezt ő úgy értette, hogy mi nem akarunk családot, nem akarunk egymással lenni azért, hogy több pénzünk legyen. De hát mi értelme annak, hogyha több vagyonunk van, ha nem származik belőle élet? Mi értelme bárminek, amiből nincs élet? Mert az élet a legnagyobb ajándék. Na tehát, amikor a másik emberre nézünk, akár itt körbenézünk a gyülekezetbe, vagy a viharok sújtott a munkahelyünkön, vagy a családunkban, körbenézünk, akkor hogyan nézünk a másik emberre, hogy ő az, aki most itt a teher, aki az akadály, akit ki kéne dobni a hajóból, hogy könnyebb legyen, vagy ő az ajándék? És minden más az, amit ki kéne dobni a hajóból esetleg. A vihar az ezt is elérhetné, hogy így kezdjünk el gondolkozni. Teher vagy ajándék a másik ember a számodra. Ez az első dolog tehát, hogy az Isten az életidőben élő embereket ad az embereknek. De nem csak az embereket akarja megajándékozni Isten egymással, hanem az Isten is élő embereket akar ajándékba kapni. Miért gondolom ezt? Azért, mert ebben az igeversben ugye ezt olvassuk, hogy ne félj, Pál, neked a császár elé kell ad, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Isten használja ezt a szót, hogy ajándék. De mondhatta volna azt is, hogy neked adta, de ő kifejezetten az ajándék szót használja. Istennek ez teljesen egyértelmű, hogy akik ezen a hajón vannak, azok mind ajándékok. És hogy ebből arra következtetünk, hogy Isten inkább élő ajándékot szeretne, mint plüst. Inkább igazit szeretne, mint hamisat. Jézusnak pont ez volt a nagy bűne, ami miatt őt annyira elítélték, és ami miatt a kortársai utálták. Hogy ő inkább az élőt szerette, mint a halottat. Mire gondolok? Például arra, hogy amikor odajött hozzá egy leprás, akkor neki fontosabb volt az élő ember, mint az a törvény, hogy leprásokhoz nem nyúlunk hozzá. És azt mondta, hogy én nekem inkább kell ez az élő, mint az a halott törvény. Vagy amikor odaült bűnözők és prostituáltak közé, és velük evett, velük beszélgetett, akkor azt mondta, hogy nekem fontosabbak ezek az élők, mint azt, hogy mit mondanak rólam a társadalmi megítélés szerint, mit mondanak rólam a farizeusok, a gazdag emberek, a politikusok. Vagy az a legnagyobb vád ellene, ugye az volt, hogy azt mondta, hogy le lehet rombolni ezt a templomot, és én 3 nap múlva újraépítem, hogy a templom ellen prófétált, megjövendőlt, hogy le fogják rombolni. Mert Jézusnak fontosabbak voltak azok az emberek, akik a jeruzsálemi templomban ott voltak, mint a kövek, és az a gyönyörű nagy épület. Mert azok az emberek élők voltak, a kövek meg halottak. Mi vagyunk az élők, az pedig a plüss, amivel sokkal könnyebb bánni, de nem életszagú. Jézus pedig életszagú volt, és túl életszagú volt az emberek számára. És talán ezért is volt az, hogy őt elvetették. Van egy nagyon szép zsoltár, a második zsoltár, amit a keresztény hagyomány évszázadok óta úgy tart, hogy ez egy legalábbis egy értelmezés szerint egy párbeszéd az Atya Isten és Jézus között. Ezt olvassuk benne. Kihirdettem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Jézus az ezt kéri, hogyha lehet választania, akkor ő a népeket kéri örökségül. Nem a tárgyakat, nem a halott dolgokat, hanem minket, akik élők vagyunk. És hogyha így visszatérnek Jancsó Miklósra, lehet, hogyha állat lennék, nem tartanék embert a lakásban, de ha Isten lennék, tartanék. Ugyanis Jézus azt mondja, hogy az én atyám házában sok hajlék van, és hogy én elmegyek és helyet készítek nektek. Az egész történet arról szól, hogy Jézus, hogy Isten azt akarja, hogy mi az ő lakásában legyünk, az ő házában. És nem számít az, ami igaz, hogy zajt csinálunk, meg piszkosak vagyunk, meg egészségtelenek vagyunk, meg mit tudom én. Ez igaz. De hogy ő ennek ellenére szeretné, hogy ott legyünk ő vele. Az ő házában, vagy az ő lakásában, hogy ilyen modern szóval mondjam. Erről beszélt például Szabina a bizonyságtételében, amikor rá kellett jönnie, hogy lehet, hogy vannak emberek, akik őt elítélik mindenféle külső dolog miatt, de hogy az Istennek ő úgy kell, ahogy van. És ezt értsétek meg, az Isten nem porcelánbabákra vágyik. Nem arra vágyik, hogy gyönyörű, tökéletes emberek legyünk, akik semmi hibájuk nincsen, és majd akkor, na talán elfogad bennünket, és akkor majd ajándéknak tekint minket is. Az Istennek élő emberek kellenek, olyanok, amilyenek ti vagytok, meg én vagyok. A hibáinkkal együtt, az életszagunkkal együtt. Tehát ilyen Istenünk van, élő Istenünk van, aki élő embert szeretne magának ajándékba. Ez tehát a második dolog, hogy élő embert akar az Isten magának ajándékba. De ugyanígy van egy harmadik lehetőség is. Az, hogy nekünk, embereknek élő Istenünk legyen ajándékba. Ez nem olyan egyszerű dolog. Már beszéltünk arról, hogy mi a gond az élő ajándékokkal. Az, hogy össze-vissza elmászkálnak, nem azt csinálják, amit mondunk nekik. Ha letesszük, elmegy, ha fölvesszük, kapar, odapiszkít, büdös, stb. Stb. Nem engedelmeskedik nekünk olyan jól, mint egy plüss állat. Na most az Isten is, az élő Isten is ennyiben különbözik egy halott Istentől. Hogy az élő Isten nem feltétlenül engedelmeskedik nekünk. És nem feltétlenül azt fogja csinálni, amit mi szeretnénk. És nem tudjuk neki megparancsolni, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen, vagy hogyan csinálja azt. Pál történetében is ezt látjuk itt a hajótörésben. Mennek a tengeren, és kap Pál egy ígéretet, hogy élve el fog jutni a császárig, és hogy senki nem fog meghalni a hajón. Jó, de hogyan? Hogyan fog ez megtörténni? Erre nem hall semmit Pál. És egy csomószor lehetett, hogy átélte azt, hogy na talán most látunk egy szigetet, akkor na majd most meg fogunk szabadulni. Aztán történik valami, elkezdenek megszökni a matrózok. Teljesen váratlan dolog. Aztán utána, na jó, akkor most már talán minden rendben van. De aztán zátonyra futnak, és elkezd a hajó hátulja darabokra hullani. Akkor gondoljuk, na jó, most már talán minden rendben van, de nincs minden rendben, mert erre meg a katonák felbojdulnak, hogy na jó, most mindenkit itt kinyírnak, azért, hogy nehogy bajba keveredjenek. Aztán ebből is megmenekülnek, és végül ott vannak a parton, de hány és hány olyan hely lett volna, ahol azt mondjuk, hogy hát Istenem, ezt sokkal egyszerűbben is meg lehetett volna oldani. Hát miért nem teleportáltak mágikus módon a 276-an mindannyian át a szigetre? Hát Isten meg tudta volna tenni. Vagy miért nem küldött oda Isten egy delfin rajt, és mindenki ráugorhatott volna egyre, és kivitte volna őket gond nélkül a partra? Miért kellett ez a sok minden, ami ott benne volt? Hogy még ilyen hajótörés, meg matrózok szöknek, meg katonák meg akarnak ölni valakit. Meg... miért így volt? Nem tudjuk, hogy miért így volt, és az életünkben is így vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy miért pont úgy visz Isten valamit véghez, ahogy véghez viszi. És lehet, hogy nekünk lenne 83 sokkal jobb ötletünk, amivel sokkal egyszerűbb lenne, és úgy tűnik nekünk, hogy elegánsabb is. De az az igazság, hogy az Isten élő Isten. És nem egy plüssállatka, akit ide-oda tehetünk, vagy nem egy robot, aminek megparancsolhatjuk, hogy mit csináljon. Hanem őneki van terve. És még talán az is elképzelhető, hogy okosabb, mint mi, és jobban látja azt, hogy mi a megfelelő terv, mint mi. Ez szépen szemlélteti egyébként egy kép, amit C.S. Lewis használ a Narnia krónikái című alkotásában. Biztos láttátok páran a filmet, vagy olvastátok a könyvet. A filmben első, a könyvben második részben szerepel ez az oroszlán, az Aslan, akiről beszélgetnek egy alkalommal hódpapa és hódmama, és gyerekeknek mesélnek róla. És a gyerekek kicsit úgy szörnyűködve hallják, hogy ez egy oroszlán, hogy ez azért veszélyes lehet, és akkor erre megkérdezi a kislány, hogy igen, de ugye szelidített? Kérdezi a kislány, és erre válaszolja a hódpapa, hogy dehogy is szelidített. De jó. Az Isten az nem szelidített Isten, aki be van idomítva, hogy azt csinálja, amit mondunk neki. Viszont jó. És ezért parancsolni nem lehet neki. De kérni viszont lehet. Ez a nagy különbség, tudjátok, a között, a hír között, amit mi itt esténként mondtunk, és sok más vallásos segítség között, ami a vallási piacon megtalálható most. Mert beszéltünk itt kapaszkodókról a héten. Mondtuk, hogy milyen kapaszkodót adhat Isten, amikor ellenszélbe kerülünk, amikor igazságtalanságba kerülünk, vagy szolgaságba, vagy egymással nehéz együtt lenni, vagy le kell mondanunk valamiről. És felsoroltunk kapaszkodókat. De nehogy azt gondoljátok, hogy ezek a kapaszkodók, ezek olyan biztos dolgok, hogy egy-egy ilyen technika, vagy valamilyen vallásos rituál és segítségével majd kihúznak bennünket a bajból. Ezek nem olyan kapaszkodók, amikkel mi oda ráncigálhatjuk Istent, és azt mondhatjuk, hogy na jó, akkor hallottuk első este, hogy a kegyelemhez kell csatlakoznunk, hogyha ezt a szót megragadom, akkor ezzel Istent be tudom ráncigálni valahogy a képbe. És majd ő kiment. Ezek nem úgy kapaszkodók, hogy mi vele bele tudunk kapaszkodni az Istenbe, hanem igazából úgy kapaszkodók, hogy az Isten kapaszkodik belénk ezeken keresztül. Hogy igazából nem mi vagyunk, akik ügyesen belé kapaszkodunk, hanem ő az, aki megfog bennünket. Azokon keresztül, amikről a korábbi estéken beszéltünk. Ez meg egy olyan dolog, amit Emőke bizonyságtételében és Feriében láthattunk, én szerintem. Van egy 20. századi filozófus, Heideggernek hívják, és ő adott egyszer egy interjút a Der Spiegel nevű német újságnak 1976-ban. Próbálok villogni itt a német tanárom előtt. Nem die, nem das, der Spiegel. És őt kérdezték, hogy hogyan látja most a filozófia meg a vallás helyzetét itt Európában, és nagyon érdekes választ adott. Azt mondta, így írja ez a 20. századi legnagyobb filozófusa, a filozófia nem fog változást hozni. Már csak egy Isten menthet meg bennünket. mert ezt hosszabban fejtegetem, most lerövidítettem. De ezt mondja, hogy már csak egy Isten menthet meg bennünket. És erre visszakérdez a riporter, hogy gondolja, hogy valahogy előcsalhatjuk ezt az Istent a gondolkodásunk által? És erre azt mondja Heidegger, nem csalhatjuk elő a gondolkodásunk által. Legjobb esetben is csak elkészíthetjük magunkat arra, hogy várjunk rá. Ez egy szép lehetőség, és kicsit frusztráló, hogy nem tudjuk az Istent megragadni, lerángatni a földről, nem tudjuk magunkkal vinni a viharba, nem tudjuk megidézni, megparancsolni neki, nincsenek biztos módszereink. De ez a lehetőségünk van, hogy várunk rá, és kérjük, hogy segítsen bennünket, hogy az ítéletidőből hitéletidő legyen, hogy megértsük, hogy mi az a hit, és hogy ebből pedig életidő szülessen. Ez olyan dolog, ami nem muszáj. Tehát lehet más kapaszkodókhoz is nyúlni. Lehet olyan kapaszkodókhoz, amiknek lehet parancsolni, akár spirituális erőkről van szó, akár anyagi erőkről, és kapaszkodhatunk azokba is. De ezek halott dolgok. Hogyha az élő Isten szeretnénk, akkor ezzel is meg kell barátkoznunk, hogy az élő Isten az élő Isten nem lehet parancsolni, csak kérni lehet. Hogyha valakinek nem kell az életszaga, az életszagú hit, az életszagú élet, akkor az megspórolhatja az izzadságszagot, de ki fog maradni a virágillatból is, mert mind a kettő az életszaga. Így hát kérhetjük az Istent, hogy adjon ilyen életszagú életet. Olyat, amiben élő embereket kapunk ajándékba. És fontosabbá válnak nekünk, mint a dolgok, a hajók, ami körülöttünk vesz körülvesz bennünket a tárgyak. Egy olyan életet, amiben mi élő emberek ajándékba vagyunk adva az Istennek. Úgy, ahogy vagyunk. Nem feltupírozva, kicicomázva, kisminkelve, beillatosítva, hanem olyannak, amilyenek vagyunk. És olyan élet ez, amiben az élő Isten ott van az embereknek, lehet őt kérni, hogy segítsen rajtunk. Ez az életidő. Kívánom nektek, hogy viharaitokat fordítsa Isten ilyen életidővé. Amen.